Jó estét kívánok! Ugye a tányát tanulmányozzuk, és a 24-es fejezet fogjuk elkezdeni. Az, amit a kezetekben tartok, a 24-es fejezetnek egy fordítási próbálkozása. Ez még nincsen lektorálva, és nem is fogjuk a szöveget annyira szóról-szóra venni. Ugye, hogyha visszaemlékeztek, akkor arról volt szó a múltkor, hogy hát sok mindenről szól, de hogy a legvégső szálat fölvegyük. Arról volt szó, hogy az ember megpróbál magában gerjeszteni Isten iránti érzelmeket, Isten iránti szeretetet, sőt azt mondtuk szerelmet, és Istentől való félelmet, vagy Isten iránti tiszteletet, inkább az a jobb kifejezés. És hogy ezt hogyan tudja elérni, milyen meditációval tudja elérni. Először azt tisztáztuk, hogy mindenképp szükség van a meditációra, mindenképp szükség van arra, hogy ezt, hogy ne várjuk azt, hogy spontán jön, hogy spontán, vagy egyszer csak elkezdem szeretni Istent, vagy elkezdem tisztelni a végtelent, vagy vágyakozni a végtelen felé, hanem az embernek használnia kell a fejét, erről a témáról tanulnia kell, el kell mélyülnie, meditálnia kell róla, és akkor esetleg az érzelmeire is hatni fog ez a dolog. És akkor arról beszéltünk, hogy ennek a meditálásnak magának két formája lehet, tehát az, hogy miről gondolkodjon ahhoz, hogy elérkezzen ezeket az érzelmeket. Az egyik formája az az, amikor az ember végig gondolja azt, hogy az isteni végtelen mit jelent, a teremtés mit jelent, és egy ilyen hosszabb, mélyebb meditációba fog, mint hogyha nulláról indulna az ismerkedés. Az olyan, mint hogyha Isten nem is ismerném, nem lenne semmi kapcsolatunk, és a nulláról meg akarom ismerni, mint egy idegen ember, ahhoz, hogy bele érzelmek szülesnek, egy hosszabb folyamat a megismerésnek a folyamata. Ez egy lehetőség. De van egy másik lehetőség is, ami egy rövidebb út, amikor már a meglévő belső affinitást fejlesztem érzelemmé. Ugyanis azt mondjuk, hogy minden emberben van affinitás Isten irányába, minden emberben van vágy, stb. Isten irányába, és ezt egy kis meditációval, egy kis, hát nem olyan kicsi az azért, de kisebb, mint az előző, kis meditációval föl lehet vinni olyan szintre, hogy abból érzelem is szülessen. Na mi az a, és ugye azt mondtuk, hogy ez az affinitás rejtve, mindenkiben ott van, és ezt hívjuk rejtett Isten szeretetnek. Rejtve ott van, de ott van. És ezért, hogyha egy kicsit, ez nem egy cikra, ami csak hozzá ki kell nyitni a csapot, és akkor az begyullad, csak ki kell nyitni a csapot. És ez a csap kinyitás, ez is egyfajta meditáció által történhet meg. Milyen az meditáció, miről kell gondolkodnom ahhoz, hogy eljussak oda, hogy ezt, hogy Isten felé ez az érzelem valóban megszülessem. Ez az, hogy azt végig gondolom, hogy valójában mit jelent az egy Isten fogalma. Nincs itt nagyon meleg?
De.
Nem akarom, hogy elaludjatok itt az óra közben.
Inkább levegőzőség.
Hogy? Hát egy kicsit kinyitjuk akkor az ablakot, hogyha egyet értetek. Lejjebb venni a fűtést inkább? Hát nyissuk ki egy kicsit az ablakot, és vegyük lejjebb. Nem akarom lejjebb venni, mert ez nincs ablak. Hát csak egy 5 percet. Szóval, hát egy perc, és akkor utána. Szóval, hogy az isteni egységet kell, hogy végig gondoljam, hogy mit is jelent az, hogy valójában, hogy egy Isten. És ha ezt végig gondolom, akkor el tudok jutni ahhoz, hogy ennek hatása legyen rám, olyan hatása, hogy az érzelmeimben is változtasson. De mit jelent az, hogy egy Isten? Az egy Isten, az szerintetek mit jelent? Hát, hogy szemben a sok Isten hittel. Hogy mindennek egy ura van. Egy tulajdonos van. Egy cégvezető. De akkor te már többet mondod, hogy tölt be mindent. Más egy tulaj van, az azt jelenti, hogy van egy világ, aminek van egy tulaja, és ahhoz csak egy van, nem, nincs társ tulajdonos. Te már többet mondasz, azt mondod, hogy ő mindent betölt.
Meg még van egy érdek adalék ide, hogy amikor a kivonuláskor azt mondja, ugye, hogy most igazából az Egyiptom isteneit is legyőzte. Tehát ott is csak ez mint, ugye, hogy most akkor ezzel az ember így
nevezik. Ez egy, most egy másik kérdés, tehát, hogy akkor miért nevezi őket Istennek, igen, hogyha azok nincsenek? Mert az Isten az jelent erőcs. Tehát, hogy az egyiptomiak által bálványolt semmikről kiderült, hogy azok semmik. Ezt jelenti azt, hogy legyőzte Egyiptom semmit. Nem azt, hogy azok valóban léteznek, és azokat le kellett győzni, és akkor ő győzött. Érted? Hanem azt, hogy ők bálványoltak valami fantomot, és kiderült, hogy az csak egy fantom. Ez elfogadható válasz erre a kérdésre? Nem.
Ez is egy lehetséges válasz.
Más válasz nem nagyon van, mert mi nem hiszünk abban, hogy voltak más istenek, csak azokat le kellett győzni.
De lehet, hogy égi szinten volt valami szellemi harc, csak ugye így
jön, így nagyon fontos, hogy ezt mondod meg. Itt most egy fontos pont, amit meg kell álljunk, hogy ha most tisztázni fogjuk, hogy mit jelent az, hogy egy isten itt, akkor utána nem is fog fölmerülni benned, hogy lehet olyan, hogy szellemi harc. Mert minden elmondom, hogy... Vagy... Jó, tehát... Oké. Okay. Nyert. Tehát akkor ő azt mondta, hogy mindent kitölt. Egyáltalán miből gondoljuk, hogy egy Isten van? Miért gondolod, hogy egy Isten van?
Itt
van. Kicsit arrébb lennénk, mondjuk Indiában.
Nem voltam itt, hogy ez itt nem egy nagy
az azt hiszi, hogy osztatlan. Nem egy. Pontosan végtelenből lehet kettő? Miért nem? Aha. Ha mind a kettő végtelen, akkor nem lehet, akkor ha mind a kettő végtelen, akkor nem lehet belőle kettő, mert akkor mitől váltak külön? Ugye? Most eltűzkezdeni, hogy mondjuk valaki lehet végtelen okos, és más valaki meg végtelen ügyes, de az két külön terület. Most amikor itt erről a végtelenről beszélünk, az a végtelen Isten, ami mindent kitöltő valóban. Az nem csak, hogy végtelen, mindent kitöltő. Mindent kitöltő nem lehet kettő, két dolog, mert ha mind a ketten ugyanúgy mindent kitöltenek, akkor mitől válnak külön, hogy ők kettők legyenek, és ne legyen teljes az átfedés. Attól lesz valami kettő, az egyik tart valamedig, ahova már a másik nem tart. Ugye? Akkor Isten azért Isten, abban más Isten, mint minden más dolog, definíció szerint, hogy ő nem véges úgy, mint minden más létezés, hanem végtelen és mindent kitöltő, és akkor Istenből csak egy lehet. Mert ha kettő lenne belőle, akkor már nem lenne végtelen. Jó, ez érthető, vagy... Na, akkor a kérdés az, hogy akkor ez egy Istenen definíció szerint végtelen, és mindent kitöltő, és ebben akkor az is benne van, hogy ő egy, osztatlan, ahogy mondta a Gyuri. Osztatlan Isten. Ha már megosztjuk, akkor az már nem Isten. Ha ez így van, akkor az egy Isten hit nem csak azt jelenti, hogy egy tulaj van, egy tulajdonos, aki, és nincs még egy, nincs társtulajdonos, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindenütt. Minden tulajdonképpen Isten. Minden kitölt, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen semmi nincs rajta kívül. Ha ez így van, akkor a bálványimádásnak egy finomabb formája nem csak az, amikor az ember abban hisz, hogy van még egy társtulajdonos, vagy van egy osztott, akinek saját mozgástere van, Isten és közöttünk mondjuk, hanem az is már a bálványimádásnak egy formája, amikor azt mondja, hogy mondjuk vannak dolgok, amik nem csak Istenen múlnak. És ezért mondjuk ideges, vagy haragos. A Talmud azt mondja, hogy az ember, aki haragos, az olyan, mintha bálványimádó lenne. Mi köze a két dolognak egymáshoz? A haragra gerjedésnek, és a bálványimádásnak. Az az ember, aki haragra gerjed, tulajdonképpen mit mond? Az tulajdonképpen azt mondja, hogy ez a dolog, amitől ő haragra gerjed, ez nem Istentől van. Mert ha Istentől lenne, és Istent elfogadja, mint az abszolút jót, most egy kicsit leegyszerűsítem, elfogadja, mint az abszolút jót, akkor elfogadja azt is, hogy bármi, ami történik, az tőle van, és az abszolút jó, még akkor is ezt nem érti, vagy nem érzi, hogy ez hogyan jó. Ha ez így van, akkor ha haragos, akkor ennek ellent mond, akkor azt mondja, hogy itt van még valami, itt vagyok én is, meg itt van, tehát hogy akkor azt fogalmazza, hogy vannak dolgok, amik Istentől függetlenek. Akkor az, ez a bálványimádásnak egy nagyon nüansznyi formája. Mondok egy másik formát, hogy az Isten megparancsol valamit, hogy valami, vagy elvár tőlünk valamilyen viselkedést, és mi nem azt szerint viselkedünk, akkor ez is valahol a bálványimádásnak egy finom formája, mert tulajdonképpen azt mondjuk, hát lehet, hogy te ezt mondtad, de én másképp mondom. És neked, te vagy az egyetlen Isten, de azért nekem is van egy kis helyem, hogy ezt másképp mondjam. Akkor ez egy finom formában egy kicsit az egy Isten hit megkérdőjelezése. Érthető, amit? Tehát azt jelenti, hogy ha az ember valóban egy Istenben hisz, az az egy Isten hit, az azt jelenti, hogy a minden porcikája és az életében minden, az tulajdonképpen azt mind Istenhez kapcsolja. Az minden Istentől való. Ha ő mondjuk olyasmit csinál, ami nem isteni cselekedet, akkor ezzel ő kinyilvánítja, hogy van Istenen kívül más is. Akkor ez egy kicsit, kicsiben formálja ez olyan, mint a bálványimádás. Megosztja az osztatlan.
Az embernek az a része, amelyik ezt kinyilvánítja, az ugyanúgy része
Istennek. És mire akarsz ebből kívülni? Én nagyjából értem, csak sokféleképpen meg lehet fogalmazni ezt a problémát, és azért arra, hogy kényszerítem, hogy fogalmazod meg, ezt fog tudni válaszolni rá.
Ha valami összeszek, hogy nem kezdjük.
Igen.
Mondjuk azt, hogy az én egyik része, lényem egyik része, mondja, de a lényemnek a része ugyanúgy része is.
Uh-huh.
És hogyan tud Isten saját magával ellen?
Igen. Jó. Kérdés? Nagyjából. Ugye, azt mondtuk, hogy Isten minden, és ha Isten minden, akkor ha én ennek ellent mondok, mert azt mondom, hogy olyan dolgokat is csak, ami nem egyezik Istenivel, akkor ezzel ellent mondok önmagában annak, hogy Isten minden, és ellent mondok az egy Isten hit. De hogyan mondhatok én ellen az egy Isten hitnek, hogyha én is része vagyok ennek az Istennek? Ez azért van, mert Isten úgy teremtett engem, hogy most megpróbálom nagyon leegyszerűsíteni, hogy Isten valóban minden Isten, de Isten saját magában megteremtett valamit, ami önmagában ellen tud neki mondani. Mondjuk egy példával éljek. Nem tökéletes a példa, mert nem tökéletes, de mondjuk a saját gyerekem. A saját gyerekem is tulajdonképpen az én részem. Nem jó tökéletes a példa, mert az én gyerek azért tőlem egy különálló entitás, csak teljesen belőlem fakad. Tehát az én kromoszómáimat viszi tovább. Hozzátottunk? Igen. Tehát az én gyerekem, teljes az én részem, de az én gyerekem megtagadhatja azt, hogy ő az én részem. Ettől ő még az én részem ad, de ő megtagadta azt, hogy ő az én részem. Arra úgy, hogy még egyszer el tudod mondani, hogy mi a furcsa? Nem csak
azért, tehát hogy lehet olyan időszakon, fél év, egy év, két hónap, stb. Amikor felsimerül lesz, hogy haragos lennék, vagy dühös lennék, és akkor érvényesül a szabály, hogy együtt vagyok a teremtővel, vagy annak a részbe vagyok. De mi van akkor, amikor ez csak valami miatt eszembe jött és haragos?
És semmi. Te ugyanúgy része vagy Istennek ettől még. Csak te úgy csinálsz, vagy te nem ismered el, hogy része vagy Istennek. Érted? Gondolj az előbbi példára. Van a gyereked. A gyereked mindenképp a te részed, Független attól, hogy ő hogyan viselkedik. Viselkedhet úgy is, hogy tiszteletben tartja, és érezteti veled is, hogy ő tudatában annak, hogy ő a te részed. Viselkedhet úgy is, hogy szembefordul veled, és megtagad téged, ettől még ugyanúgy a részed marad.
Azt mondod, hogy a rosszban is ott van Isten.
Természetesen.
Akkor már a dolog egyszerű.
Nem olyan egyszerű, mert ha rosszban is ott van Isten, akkor... Nem, mert akkor most akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy ha rosszban is ott van Isten, akkor mi a különbség a jó és a rossz? De most nem menjünk ebbe, mert most kicsit eltávolodtunk. De az alapkérdés azt hiszem, hogy érthető, amit a Feri föltett, akkor arra válasz érthető, tehát, hogy van az Isten, ő minden, mi is részesei vagyunk. Amikor nem úgy viselkedünk, hogy ő minden, hanem úgy viselkedünk, mintha mi tőle független lények lennénk, tőle független vagy akár ellentétes módon viselkedünk, akkor ezzel nem tudjuk letépni magunkat róla, mert azt nem lehet kilépni belőle, de tudunk úgy viselkedni saját magunk számára, mintha letéptük volna magunkat róla. Most tudom.
És akkor mi a különbség a többi Istenhívhoz?
Óriási különbség. Óriási különbség. Az egy Istenhív azt mondja, hogy minden egy Isten. A több... A viselkedésünkben? Hát eleve, a több Isten, ha több Isten hitben hiszel, hisz valaki, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy eleve abból indul, hogy ő maga is egy különálló entitás. Én egy különálló entitás vagyok, és vannak különböző nálam nagyobb entitások. Van a tűz, van a harag, mert ugye ezeket jelentik, van a harag, a szeretet. A harag istene, a szeretet istene, a jólét istene, a rossz lét istene, a irítség istene, mit tudom én. És én el tudok köteleződni a harag nagyúrjához, és a szeretet nagyúrjához, és a nem tudom kinek a nagyúrjához, tudom váltogatni ezeket egyszer. Ezt hozom be a lakásba, és azonot borulok le, másra meg a másikat hozom be, és borulok le előtte. Ha erre van szükségem, akkor ehhez fordulok, ha arra van szükségem, ahhoz fordulok. Az egy teljesen szeparatista felfogás, ami azt jelenti, hogy teljesen különálló entitások léteznek, és igazából én is egyike vagyok. Ezeknek a különbség köztem meg a több Isten között csak annyi, hogy én egy kis entitás, mondjuk ők meg nálam nagyobbak, és nem tudok olyan nagy lenni, mint ők. De nincs egy abszolút létező, egy abszolút mindent betöltő lét, mint nálunk, hanem sok-sok ilyen erőforrás van, amihez oda lehet nyúlni. Most akkor ez azt jelenti, hogy akkor ha elfogadjuk ezt, hogy minden tulajdonképpen e körül köré felépíthető, az azt jelenti, hogy mindig, amikor amilyen jót cselekszem, akkor megerősítem magamban az egyisten hitet, mert mindig a jó cselekedet által kinyilvánítom az elkötelezettségemet, illetve kinyilvánítom azt, hogy elfogadom azt, hogy minden ez az egyisten, és ezért ezt szerint élek. És minden alkalommal, amikor megszegek egy tiltó parancsolatot, akkor pedig tulajdonképpen egy kicsit bálványmádó vagyok. És ezért azt mondjuk, hogy az összes tevőleges parancs benne foglaltatik a tíz parancsolat első mondatában, abban, hogy ami az egyisten hitnek a parancsa, és az összes tiltó parancsolat pedig benne foglaltatik a másodikban, ami pedig a bálványimádás tilalma. És ezért van az, hogy az első két parancsot mondta Isten saját maga, mert ez a legfontosabb, az első kettő. Mert ebben tulajdonképpen benne foglaltatik az összes többi, ami később jön. Ha ezt végig gondolom, akkor ez segít nekem abban, hogy minél több jót cselekedjek, és minél kevesebbszer forduljak a rosszhoz, vagy minél kevesebbszer szegjem meg a tiltásokat.
És nem tudom, hozzáfűztetek valamit?
Hogyne.
Hogy most már évek óta így olvasgatom, mindig igyekszem, hogy mindig a heti szakaszt el tudjam olvasni, de mégis most fedeztem föl, minden évben az ember valami újat észrevesz, hogy kicsit úgy érzem, hogy egy még keményebb mondatra találtam rá, ott ugye a Káin-Ábel történetnél, mert ott nem csak azt mondja, hogy nem csak a jó vagy a rossz cselekedet, hanem egy még keményebb dolog történik, akkor azt mondja Káinnak, hogy ugye ha cselekszed a jót, amikor ugye észreveszi, hogy eltorzul az arca az irigységtől, és akkor mondja neki, ha cselekszed a jót, akkor emelkedsz, sajnos nem tudom a megfelelő héber szót, hogy mi, de ez a magyar fordítása, hogy akkor emelkedsz, ha cselekszed a jót, de ha nem cselekszed a jót, és nem is azt mondja itt, hogyha rosszat cselekszel, hanem csak annyit, hogyha nem teszed azt, tehát nem cselekszi a jót, akkor már ott van a bűnnek a vágyakozása, tehát ott leselkedik ajtóban, és vágyakozik ő utána. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy itt egy még keményebb dolog bejön, hogy nem csak a jó meg rossz cselekedet között van különbség, hanem hogy a jó cselekedet, vagy a jó nem cselekvése.
A mulasztása a jónak.
Tehát, hogy a semmi, az átlagos. Tehát, hogy már az is egy lejtő.
Szép. Szép gondolat. Jó, igaz. Visszatérve akkor akkor ide, tehát gondolom, hogy érthető, ugye, a párhoz alkalja, azt mondom, hogy lássunk is neki a szövegnek. Ugye a 18. fejezetben, ez egy ilyen bevezető, ami ilyen kisbetűvel vagy zöldbetűvel van írva, az nem az eredeti szöveg, hanem vagy egy ilyen bevezetés. Vagy. A 18. fejezetben az Alterrebe elkezdte kifejteni, miképpen van az, hogy az örökkévaló szeretetteljes és istenfélő szolgálata mindannyiunkhoz igen közel áll. És könnyen magunkévá tehetjük, és pedig azáltal, hogyha felfedezzük a bennünk mindannyiunkban rejlő szeretetet. Ugye ez az a belső Isten, rejtett Isten szeretet, amiről beszéltünk, az az affinitás, ami mindenkiben ott van, amit föl lehet ébreszteni. Annak megvilágítására, hogy ez a rejtett szeretet miképpen vezetheti az embert a mitzvák beteljesítésére, a mitzvák ugye az a parancsolatok, az Alter Rebbe most tovább haladva azt fejtegeti, milyen viszonyban vannak a mitzvák az örökkévaló egyedüli voltát kimondó hittétellel, illetve a bálványimádás tilalmával, ez, amit most legutóbb megbeszéltünk. Ugye minden tevőleges parancsattal kívánítom az egyisten voltát, és minden tiltó parancsat megszegésével pedig ellent mondok az egyisten, az egyisteni miben létnek. Hiszen az örökkévaló egyedüli volta nem csak azt jelenti, hogy nincsen más Isten, hanem azt is, hogy ő az egyedüli igaz létező, és minden más létező benne foglaltatik. Megfordítva, a bálványimádás nem jelenti szükségképpen az örökkévaló létezés tagadását, vagy egyedüli voltának tagadását, hanem minden olyan hiedelem, miszerint létezik az örökkévalón túl, tőle elkülönülve is létező, maga is bálványimádás. A 23. fejezetben, ugye, ami az előző fejezet, az általában kijelentett, hogy a Tóra a parancsolatok által, a Tóra és a parancsolatok által, melyekben az isteni akarat kinyilatkoztatja magát, az ember elérheti a teljes egységet az örökkévalóval. Ebben a fejezetben azt magyarázza el, hogy a törvényszegésnek éppen ellenkező a hatása a mitzvák beteljesítéséhez képest. Míg a mitzva összekapcsolja az embert az örökkévalóval, a törvényszegés elkülöníti őt tőle, míg a mitzva az örökkévaló egyedül voltával vetett hitről tesz tanúságot, a törvényszegésnek része a bálványimádás. Ugye? Akkor pont a tükör két oldala. Az egyik oldalon minden tevőleges jó cselekedettel, minden tevőleges parancs megtartál, mitzva megtartál. Kinyilvánítom ezt a abszolút egyisten hitet, kinyilvánítom azt, hogy minden Isten, és minden tiltó parancsot megszegésével pedig elkülönülök tőle, elvágom magam tőle, hiszen azt mondom, hogy van itt más is rajta kívül. Hogy van itt egy haragosságot. De van a Talmud, hogy minden az örökkévaló, minden olyan ember, aki nagyképű, azon én nem tudok együtt lenni. Én annyivel húzom, hogy azon nem tudok, hogy miért van, hogy van, akkor ez is valahol egy kicsit a bálványimádásnak a nüancja, amikor tulajdonképpen saját magát bálványozza. Ha belegondoltok, tulajdonképpen mindannyian így vagyunk ezzel, hogy leginkább saját magunkat bálványozzuk, általában saját magunkról gondolkodunk, és saját magunk van a középpontban. Ez egy természetes dolog különben, tehát nem azt mondjuk, hogy az ember menjen át a teljes alfába, és ez nem volt jó, alfa, azt hiszem, hogy nem. Mindegy, tehát menjen át a teljes nullára, és beszélje le magát, és legyen egy teljesen kiült valami, mert hogy ő teljesen alázattal átadja magát Istennek. Nem erről van szó, hanem arról szól, hogy ismerje fel, hogy minden, ami van, az tulajdonképpen Istentől, Istenben fogantatik, ahogy itt, vagy foglaltak, ahogy itt mondja. És abban a percben, amikor magának tulajdonít bizonyos dolgokat, akkor, és van benne egy ilyen, hogy én vagyok a nem tudom mi, akkor ezzel ő ellent mond az egyisten hitnek, és olyan, mint hogyha egy kicsit bálványimádó, valamikor nem is kicsit, hanem kifejezetten nagyon, amikor saját magát az ember bálványozza. Ha legondoltok, a bálványimádás manapság egy nagyon távoli dolognak tűnik, ez milyen normális ember van ma, aki bálványimádó. És ugye az ember azt gondolná, hogy ma, hát ez elképzelhető, mondjuk Indiában azért vannak egy pár száz millióan, de hogy ugye az ember azt gondolja, hogy ez annyira nem merül fel mondjuk egy ilyen nyugati társadalom, hogy valaki bálványimádó, otthon legyen egy bálvány, és vannak minden reggel, mit tudom én, vannak mondjuk kisnások, meg hasonlók, de ugye ez azért annyira ma már nincs divatban, hogy úgy mondaná az ember. Ugyanakkor, ha elvonatkoztatunk a szó szerinti jelentésétől, tehát attól, hogy tényleg ott a kis bálvány, és akkor visszük neki a füstölő anyagot, akkor egy óriási bálványimádás az, amiben mi élünk, mert tulajdonképpen elsősorban a modern nyugati társadalom elsősorban saját magunkat bálványoljuk, és aztán vannak különböző bálványok, akiket bálványolunk, akik megadják az alaptónusokat, de mindenképp saját magunk, tehát a minél több örömszerzés saját magunknak, a minél több fizikai örömszerzés, minél több vagyonszerzés, minél több, és teljesen mint egymástól szeparált önálló erők, akik átlépnek a másikon, lenyomják a másikat, stb. Hát ez is egyfajta bálványimádás ennek a tükrében. Hát akkor visszatérve a dolog lényegéhez, azt mondjuk, hogy minden cselekvő, minden tevőleges parancs az Isten egységének a kinyilvánítása, és minden tiltó parancs megszegése pedig Isten egységének a tagadása. És akkor nálam ugye nevezet elfelejtettem. Én hozzátette azt is nagyon helyesen, hogy tulajdonképpen nem csak a tiltó parancsolat megszegése az, ami probléma, hanem már a tevőleges parancs elmulasztása is. Igen. Mint hogy mindennek a szentség világában megvan a maga ellentét párja, a Szitra Achra szentségtelen világában megvan a micvák beteljesítésének, csak Tóra tanulmányozásának ellenpárja is, mely utóbbiak összekapcsolják az embert az örökkévalóval. És ezt megpróbálom elmagyarázni. Ugye van egy olyan alapelv a Kabbalában, hogy mindennek megvan az ellentét pártja. Az azt jelenti, hogy olyan a világ, mint egy tükör. Az, ami a jó oldalon megvan, az megvan a rossz oldalon is, és fordítva. Tehát mondjuk egy nagyon